Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 24. Zsoltárunknak az első versét énekeljük el. 24. Zsoltárunk első versét énekeljük. Az Úr bír ez egész földdel, és minden benne élőkkel. Foglaljuk el a helyünket, szeretett testvérek, és mielőtt ének szóval folytatnánk Isten tiszteletünket, hallgassunk meg egy Zsoltár részletet a 103. Zsoltárból. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsájtja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet. Megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal, törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr. Türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig. Nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Ámen. Ha mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg, szeretett testvérem, miként szólít meg minket a mi Urunk ezen a mai napon. A példabeszédek könyvének két részéből is fel fogok most olvasni. Az első résznek az első 9 versét, a második résznek pedig az első 11 versét. Ezt a hosszabb ige szakaszt a gyülekezet leülve, kellő figyelemmel és alázattal hallgassa. Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának a példabeszédei. Ismerd meg a bölcsességet és az intést. Értsd meg az értelmes mondásokat. Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet. Ezek adnak az együgyűnek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást. Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja tudását. Az értelmes útmutatást nyer, és megérti a példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és találós kérdéseit. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete. A bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, mert ékes koszorú ez a fejeden, és ékszer a nyakadon. Fiam, ha megfogadod mondásaimat és parancsaimat magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincset, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. A becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot a fedhetetlenül élőknek. Vigyázz a törvény ösvényeire, és híveinek útját megőrzi. Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út. A bölcsesség költözik a szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelkedet. Megfontolás őrködik feletted, értelem oltalmaz téged. Ámen. Isten tegye áldottá az ő igéjét a mi életünkben. Gyertek testvéreim, imádsággal válaszoljunk az Úr igéjére. Mennyi édes atyánk a Jézus Krisztus által, hála telt szívvel állunk meg most ezen a mai délelőttön is előtted. Hálás a mi szívünk, bár látod, mi van a mi szívünkben, mi van a mi lelkünkben, hogy szomorúság, fájdalom, vagy éppen bármi más nyomaszt minket. Urunk, kérünk téged, hogy ne hagyd, hogy a kinti esős idő, vagy azok az érzelmek, amik bennünk dúlnak, elhomályosítsák a te szavadat. Kérünk téged, Urunk, hogy ezen a mai Isten tiszteleten is add meg azt, hogy valamit, akár csak egy kis parányi dolgot is megértsünk a te szent ígédből. Add meg nekünk, hogy a csetlő, botló emberi szavakon túl valami mást is meghalljunk. Valamit, ami az életre, az örök életre vezethet bennünket. Így kérünk, Urunk, hogy nyisd meg a mi fülünket, a mi elménket és a mi szívünket arra, hogy meghalljuk, hogy megértsük, és szívünkbe fogadva tovább tudjuk vinni életünk útján a te örök bölcsességedet. Kérünk téged, küldd el a te szent lelkedet most is közénk, és legyen velünk életünknek minden percében. Így kérünk, nem a magunk érdemért, hanem a te megfeszített, meghalt és feltámadott Jézus Krisztus fiad érdemért. Hallgass meg minket. Ámen. Szeretett testvérek, Isten igéjét olvasom a Bibliaolvasó kalauz szerint egyik mára rendelt igei verset, a Példabeszédek könyvének 9. részéből, annak is a 10. versének az első részét, mely így szólít meg minket ezen a mai délelőttön. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Ámen. Akkor erre a mai napra készültem, bevallom őszintén, akkor nagyon pörgött bennem ez az ige szakasz, és nagyon el akartam magamtól hessegetni, mert egy kicsit elcsépelt mondat, fél mondat ez már talán. Mindannyian találkoztunk vele, szerintem a legeslegkisebbektől a legészen idősekig, talán már jó sok ige hirdetést is hallottunk ezzel kapcsolatosan, de valahogy mégis a megszólítás ebben volt, és ennek megfelelően készültem ebből a fél versecskéből, úgyhogy szorosan kapcsolódik ehhez az imént lekcióként felolvasott két ige szakasz is. És elgondolkodtam rajta, hogyha kinyitjuk a Szentírást, a legelső szavak, amelyeket olvasunk, azok így szólnak, kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Ezen túl is az a természetes, hogy ezen az olvasáson túl is az a természetes, talán tudjuk, vagy nem is tudjuk, de valahogy érezzük, hogy a keresztény hitnek a lényege talán éppen abban van, hogy az Isten cselekszik, hogy az Isten szól, hogy az Isten nyúl az ember világába is nyúl az ember után, az ember pedig válaszol. Gyakrabban rosszul, helytelenül, talán mondjuk ki hamis módon, sokszor hálátlanul, de néha talán jól, hűséggel és talán még hálaadással is tudunk válaszolni az Úr cselekedeteire. De az a természetes menete, mondjuk ki rendje és dinamikája az Isten és az ember közös történetének, hogy az Istené a szó, hogy övé az ige, hogy ő az, aki megszólít, mi pedig arra talán-talán tudunk jó választ adni. Van azonban a Szentírásnak egy része, bizonyos könyvek, amelyeknek nem egészen ez a dinamikája, nem egészen ez a menete, nem igazán látjuk benne ezt a fajta sorrendet, amit itt imént elmondtam. Azok a könyvek, amelyeket a bölcsesség irodalomhoz sorolunk, az Ószövetség esetében elsősorban a Példabeszédek könyve, meg a Prédikátor könyve is ide tartozik, és igen részben még Jób könyve is az, amelyik ennek a körnek a részét képezheti. Most ebből a szempontból, ebből a dinamikai szempontból ezek egészen sajátos helyet töltenek be a Szentírásban. Mert ezeknek a gondolatmenete inkább úgy indul el, hogy elkezdik nézni az emberi életet. Hogy elkezdik nézni egyes ember életét, vagy emberek életét, és ebből fakadóan jön valamiféle bölcsesség, valamiféle Szentírásba való bölcselet. Elkezdenek az emberi életen, az emberi sorson, az emberi lehetőségeken elmélkedni, és ennek a szemlélődésnek, töprengésnek vagy gondolkozásnak az eredményét látjuk ezekben a könyvekben. Kiváltképpen például a most olvasott példabeszédek könyvében. De szeretett testvérek, én nem akarok Biblia ellen beszélni, de azok a tanítások és azok a bölcsességek, hogyha valaki már így egyszer végigolvasta a példabeszédek könyvét, amelyekkel itt találkozunk, hát nem is kis részben egyáltalán nem annyira meglepőek. És nem is feltétlenül csak a Szentírásban találkozhatunk ilyen gondolatokkal. Mondjuk ki, vannak benne amolyan általános bölcsességek, bölcseletek. Majdnem minden népnek a körében előbb vagy utóbb megfogalmazódnak hasonló gondolatok. Mindenütt van népi bölcsesség, tudjuk ezt jól, némelyik nagyon vicces, némelyik nagyon komoly mélységet hordoz magában. Ezek a népi bölcsességek általában nagyon frappáns, röviden megfogalmazott igazságokban próbál elmondani valamit az emberi életről. És legalábbis részben biztos joggal gondoljuk azt, hogy aki igyekszik elfogulatlanul, mondom így, bölcsen szemlélni az életét, a maga körül lévő dolgokat, akinek általában már elég sok élettapasztalata van, a sok mindent össze tud foglalni, a sok mindenre rádöbben, amit igazságként meg lehet fogalmazni, amit akár ilyen bölcseletként is papírra lehet vetni, és ami nem egyik vagy másik helyzetben, vagy korszakban, vagy éppen kultúrában igaz csak, hanem megállja mindenütt a helyét. Aztán van valami még itt a példabeszédek könyvével kapcsolatban, ami még inkább zavarba ejtő lehet az ember számára, hogyha egy kicsit utána néz, hogy milyen korban, milyen időben, milyen helyzetben íródtak ezek a bölcsességek. Az, hogy a Biblia kutatók, illetőleg a kornak és a környezetnek, a szomszédos népeknek, a kultúráknak az ismerői nagyon nagy számban találtak olyan részeket a példabeszédek könyvében, amelyek másutt is megvoltak már az ószövetségi nép környezetében, papírra, hát ha nem is papírra, de papíruszra, vagy éppen palatáblákra voltak vetve. És lévén, hogy ezek általában nem csak nagyobb népek, hanem ősibb népek is voltak, nyilván valamiképpen tőlük vették át ezeket a bölcsességeket a régi zsidók. Mezopotámiából, Föníciából, sőt, legnagyobb részben Egyiptomból. És amikor ezzel találkozunk, megint csak azt mondhatnánk, hogy hát akkor ez miért a Szentírásban van? Akkor ez mitől Istentől, miért Istentől való beszéd? Mitől bizonyságtétel, mitől a hitünk alapja, ugyanúgy, mint bármelyik része a Szentírásnak? Ha mások is képesek lehettek arra, hogy rádöbbenjenek ezekre az igazságokra, amiket én is itt éppen az imént felolvastam. Sőt, tovább megyek. Amikor olvasgatjuk ezeket a sok életbölcsességet tartalmazó könyveket, bibliai részeket, akkor gyakran azt érezhetjük, hogy hát tulajdonképpen ezt én is tudom. Tulajdonképpen erre én magam is rájöttem. Akár mondhatja ezt egy olyan ember is, aki még soha nem forgatta a Bibliát, ó, hát ezt én is tudtam, eddig is tudtam. Van azonban egy olyan pontja ennek a könyvnek, sőt a legdöntőbb pontja ez, mondom így, amely mégis más. Más, mint amire pusztán az emberi élet elfogulatlanul való szemlélődésével rá lehet jönni, amire el lehet jutni, és más, mint amit átvehettek és megtanulhattak a régi zsidók, akár a mezopotámiaktól, akár pedig az egyiptomiaktól. És ez a döntő pont az a bizonyos mondat, amit itt imént textusként felolvastam. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Valahol a bölcsesség helyett, ugye a lekcióban felolvasott részben is, ismeret kezdetét olvassuk. De minden esetre erről az egyetlen mondatról nyilvánvaló, hogy csak bizonyos hiten belül születhetett meg ennek a tartalma, csak bizonyos hitrendszeren belül érthető ennek bármilyen magja is. Erre a gondolatra, hogy az Úr félelme, a bölcsességnek a kezdete, erre egyszerűen nem lehet eljutni sem a hitetlen embernek, sem az istentelen embernek, sem pedig a több isten hívő pogány embernek, amilyenek például a mezopotámiaiak vagy az egyiptomiak voltak. Ezt nem gondolhatja az ember csak a Biblián belül. Azon a történeten belül, amely az egyörök Isten és az embernek a közös története, a közös útja. Ezért tehát mindenek előtt és fölött erről az egyetlen mondatról érdemes és kell elmélkednünk ahhoz, hogy azután mást is, ami ebben a bibliai könyvben van, mást is olvashatóan, jól olvashatóan, helyesen és jól lássunk és értsünk. Először is, hát egyáltalán minek a kezdete az Isten félelme, amiről itt bizonyságot tesz nekünk a Szentírás? Bölcsesség, ismeret. Akik iskolában vannak, vagy iskolából jönnek, és frissen szabadultak ki onnan, hát ezeket a szavakat azért úgy jól ismerik. De az ismeretet egészen biztos. Mert hogy az iskola arra való, hogy ismeretet adjanak át nekünk, vagy adjunk át mi a fiatalabbaknak. Mi is ez az ismeret? Mi is ez a bölcsesség? Az egész biztos, hogy nem olyan tudásról van itt szó, ahogy mi általában a tudást, az ismeretet ismerjük. Ami gyorsan változik és növekszik, és ami nyilván ma egészen más és sokkal több, mint évezredekkel ezelőtt, de nem kell elmenni évezredekkel ezelőttig, mint akár egy-két évvel ezelőtt is. Amit itt tanulhat az ember, az nem ez a bizonyos napról napra növekedő ismeret és tudás. Másrészt nem is arról a bölcsességről van szó, amit talán okosságnak szoktunk nevezni. Hát, hogy találóan vagy nem, az kérdés számomra. Ami valamiféle adottság, ami talentum, amiben nagy-nagy különbség van egyik és másik ember között. Amiből a gének által is lehet többet, hát bocsánat, vagy éppen kevesebbet kapni. Ugyanúgy, mint bármilyen más adottságban, mint a fizikai adottságokban, vagy éppen valamilyen művészi dolog iránt való érzékenységben, tehetségben. Nem ilyen bölcsességről, nem ilyen ismeretről van itt szó. Nem arról a tudásról, amely nemzedékről nemzedékre egyre nő és nő, és nem arról a képességről, arról a tehetségről, amelyben oly nagy különbség lehet egyik másik ember között. Hanem arról a bölcsességről van szó, amely mindig, hangsúlyozom, mindig személyhez kötött. Olyan bölcsességről, amely soha, de soha nem választható el az embernek a saját személyes élet útjától. Mondjuk ki, ez egy személyes bölcsesség, amely épp azért soha nem vehető egyszerűen át a másik embertől. Ez nem olyan, hogy megtanulom a másiktól. Ez a bölcsesség, ez a tudás, ez mindenkinek a számára személyre szóló és személyhez kötött. A saját életében, a saját útján juthat el erre a bölcsességre. Ez mástól nem tanulható. Ez az oka annak, hogy ez a bölcsesség sokszor bizony különböző. Sőt, egymással feszültségben lévő, vagy akár úgy tűnhet, hogy egymással ellentmondásban lévő mondatokban fogalmazódik meg. Ha valaki nagyon akarja és szorgalmasan végig tanulmányozza itt a példabeszédek könyvét, akkor találhat csomó olyan helyet, amire azt mondhatja, hogy ha-ha, no-no, lám, ez mégsem
egészen így van. Mert 5 fejezettel ezelőtt nem így volt leírva ez a mondat, vagy éppen 5 fejezettel később egészen mást ír a Szentírás. Micsoda ellentmondás van itt? Nos, nem egészen ellentmondás, hanem inkább csak az, hogy különbözőek az életutak. Hogy különböző a sorsunk. Mindnyájunknak egyéni sorsa van. Különbözőek a feladataink, és ezért különbség van a között, hogy az egyikünk, másikunk, vagy éppen harmadikunk életében ez a bölcsesség hogyan fogalmazódik meg. Hogy egyáltalán megfogalmazódik-e. Ez a bölcsesség, amire itt tanít bennünket a Szentírás, ez nem elválasztható az embertől. Ez nem olyan igazság, ami akkor is létezik, hogy létezne, ha nem lenne ember. Ez a bölcsesség, bocsánat, egy kis szójáték következik, nem valami embertelen bölcsesség. Nem embertelen tudás és ismeret, mint egy fizikai törvény, amely örök és emberi cselekvéstől teljesen független. Ugye a racionális ember ezekbe veti a bizalmát. Igen, ilyenek vagyunk. Ezt tesszük nemzedékek óta. A tárgyilagos, az embertől független igazságot és tudást keresi az ember. Az ember nélkül is igaz tudást. Az embertelen tudást mondom még egyszer. Ami aztán, ha végignézünk a történelmen, ami aztán óhatatlanul embertelenné teszi az embert. Mi mást is mutat az egész múlt századunk, a 20. századnak a története, mint hogy az ismeretben oly nagyjá vált ember, az embertelen ismeretet, tudást begyűjtő ember egyre embertelenebbé vált. A nagy tudással, hát mennyivel könnyebb volt haláltáborokat építeni, és tömeggyilkosságokat elkövetni, és minden korábbinál is vadabb háborúkat vívni. Szeretett testvérek, ezek a régi, évezredes tanításai a Szentírásnak, ezért szólalnak meg egészen döbbenetes módon, világossággal és fényességgel most is, itt nekünk is, amikor minden nap hallani valami terror támadásról a médiában, hogy figyelmeztessenek minket. Az igazi bölcsesség soha nem embertelen tudás, soha nem embertelen bölcsesség. Tehát mi is a tanítása, mi is a Szentírás tanítása szerint ennek az emberséges, ennek az emberszerű ismeretnek, ennek a bölcsességnek a kezdete? Menjünk egy kicsit a mondat másik felére. Azt olvassuk, hogy az Isten félelme. Amikor azt olvassuk, hogy kezdete, az természetesen nem csak valami időbeli kezdetet jelent, hanem jelenti azt is, hogy az alapja, hogy az összefogó ereje, az, ami igazán nélkül nem ami nélkül igazán nem létezhet, az igazi kiinduló pontja. Azért kell ezt hangsúlyozni, mert sokszor keresztény emberek is úgy gondolják, hogy az Isten félelme, az Istennek az ismerete, a vallásnak az igazsága egy dolog sok más egyéb között. Ami az emberi életben helyet kell, hogy kapjon, és nyilvánvalóan nagyon fontos dolog. Talán nagyon fontos egyes élethelyzetekben, egyes szituációkban, különösképpen is fontos, de hát olyasmi, ami mellé rendelve, ott van sok minden egyéb dolog az ember életében. Amikor egyetemista koromban egyszer egy teológus találkozón voltunk, olyan rossz érzése volt mindannyiunknak, pedig jók voltak a programok, azonban a szervezők azt gondolták, hogy így a csilli-villi programpontok azok a legfontosabbak, és ahol a programfüzetben egy kis lyukacska van, oda betesznek valami igei alkalmat, valami kis áhítatos részt. Gondolták, hogy ez így nagyon jó lesz. De nem így volt, és nem így van. Az Isten tisztelete nem egy programbeli lehetőség sok más mellett. Az Isten félelme, az Isten tisztelete nem az egyik gondolat, nem az egyik érzés a számtalan sok egyéb mellett és között, hanem a kezdete, az alapja, a kiinduló pontja minden más egyébnek. Pontosabban nyilván sok minden más egyéb is létezik. Igen, sok gondolat, sok felismerés, sok ismeret, amely azonban enélkül, a bölcsesség nélkül, enélkül szétesik. Enélkül olyan lesz, mint egy zsák, amibe beleszórnak válogatatlanul mindenféle értékes és értéktelen dolgot, ami azonban egymással semmiféle kapcsolatban nem áll. Enélkül az alap nélkül, a kezdet nélkül mindenféle ismeret és életbölcsesség, tapasztalat és tudás, bocsánat a tanár emberektől, de hát mégiscsak ezt kell mondanunk, szétesőben van. Olyan széteső, amilyen széteső a mai legtöbb ember. Amilyennek mondhatjuk akár nem is a 20., hanem a 21. századi embert is. Aki már nem ismeri, akit már semmi nem fog össze. Akinek nem kapcsolódnak össze egymással a gondolatok, az érzések, az értékek, és főleg a hit. Az a bölcsesség, amire itt tanít bennünket a Szentírás, túl van ezen a mostani mai 21. századon. Azon a világon, amely istentelen világként csak egymás mellé helyezni akar mindenféle hitet, tudjuk ezt jól, meggyőződéseket, értékeket, gondolatokat, ami úgy kering a világban. Ha valaki velem vagy az írással akarna kötekedni, nyugodtan mondhatná, hogy na persze, de hát éppen itt a lekcióban, ha felolvastuk, a második felében miről is volt szó. Arról olvastunk, hogy az ember egy hosszú út után, sok-sok keresés, töprengés után juthat el eddig az Úr félelméig, az Úrnak az igaz megismeréséig. Hát akkor ez most mindennek a kezdete, vagy pedig egy hosszú útnak a vége? Mindennek a vége? Nincs itt ellentmondás? Való igaz, sokszor hosszú út. Hosszú-hosszú belső lelki út az, ami az Isten félelméig vezet. De ez mégiscsak kezdet marad. Egyfajta új kezdet. Olyan új kezdet, amitől fogva minden megváltozik az ember életében. Amikortól kezdve mindent át kell értékelni. Amikortól kezdve mindent más fényben lát az ember. Amikortól kezdve visszatér a remény az ember életébe. Visszatér az értelem, visszatér a tisztaság a világba és az ember egyéni életébe. Az Úrnak félelme új kezdet. Olyan kincs, amiért mindent feláldozni és odaadni érdemes. Ahogy utána aztán egészen más indulhasson el az emberben, az embernek az életében, ahogy erre például Jézus is tanít a szántóföldbe elrejtett kincsekről szóló példázatban, amelyért mindent, de mindent odaad az ember, rádöbbenve, hogy most jött el a nagy pillanat az életében. Hogy itt a lehetőség, hogy valóban a legnagyobb kincs legyen az övé. Ez a fajta bölcsesség. És én kívánom mindnyájunknak, hogy jussunk el erre a bölcsességre, mert akkor, ha eljutunk, egészen biztos, eljutottunk az Istenhez is. Ebben segítsen meg ő maga bennünket. Ámen. Mennyi édesatyánk a Jézus Krisztusban. Te látod, hogy mennyire csak tévejgünk sokszor az életünkben. Hogy micsoda úttalan utakat járunk be, hogy mennyire nem azon a szűk osvényen haladunk, amelyet te rendeltél el nekünk. Urunk, látjuk, hogy ez az emberi oktalanságunkból, oktondiságunkból, butaságunkból, sokszor kivagyiságunkból és nagyra törekvésünkből fakad. Urunk, kérünk téged, hogy mutasd meg a mi valódi utunkat. Add meg nekünk a veled való, a teljesen rád hangolódó bölcsességnek azt a magját, ami bennünk kivirulhat, ami fává nőhet bennünk, amiről beszélhetünk a többieknek, amit bár tudjuk, hogy nem adhatunk tovább, de mégis mesélhetünk róla. Elmondhatjuk azt, hogy milyen jó ezzel a bölcsességgel élni, hogy milyen jó a veled való kapcsolatban lenni. Urunk, így kérünk, hogy add nekünk bátorságot a hétköznapokban, hogy tudjunk erről beszélni. Adj nekünk hitet, hogy valóban meg legyen ez bennünk. Adj nekünk kitartást, hogy életünk utolsó szív dobbanásáig ebben tudjunk élni. Urunk, így kérünk téged, hogy jöjj közel hozzánk naponként. Kérünk téged, hogy vigasztalj minket, amikor gyász nyomja a lelkünket, amikor fájdalom honol az életünkön, amikor nem is látjuk a kiutat a nehézségekből. Urunk, kérünk téged, hogy te vigasztalj minket. Te mutass nekünk a reménytelenségből kiutat. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik most betegágyon vannak, vagy azokért, akik nem lehetnek itt most közöttünk. Kérünk téged, te légy igaz gyógyítójuk, te légy igaz gyámoluk mindazoknak, akik arra rászorulnak. És Urunk, imádkozunk magunkért is, akik itt vagyunk, a családjainkért, ismerőseinkért, osztálytársakért, munkatársakért, az egész teremtett világért. Kérünk téged, hogy te légy velünk, naponként, óránként és percenként, hogy a te szent lelkednek közösségét megérezve tudjuk, a te bölcsességedben fürdünk, és a te megismerésedre vágyhatunk. Így kérünk, hallgass meg minket. Ámen. És most imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Ámen. Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Áldás, békesség.